19. fejezet. A mars, az a ti csillagotok, a fiataloké, mondta Bolyai Farkas. Ez Báró Kemény György két fiának mondta, utolsó tanítványainak. Az első tanítványa is Kemény Báró volt, az utolsó is az. Még tanít Bolyai Farkas. A csillagokról szívesen tanít, míg csak mozog szája. Járni már nehezen tud, csak az ablakhoz tipegve nézi a kollégium épületét, de a két kemény gyerek eljár hozzá, hogy csillagászatra tanítsa őket. Az én csillagom a Jupiter, a halál csillaga, tette hozzá. Amint felmutatott, újra reszketett, és a csillagok fényét sem látta már. Csak éppen valami sugarakat, inkább csak sejtette, hogy ott vannak. Olyan otthonos ő az égbolton, hogy az is elég neki. Pedig a csillagok tisztán ragyogtak. Megfürödve a májusi alkony jó szagú párájában, és Bolyai ülve a széken barátkozott a végtelenséggel, mint oly sokszor eddig. Ült kertjében két tanítványa mellett, ezek már az unokák, és ő még mindig itt van. Ott a diófa is, vastag törzsével, magas ágaival. Ő hozta a csemetét annak idején Domáldról. Elmúlt sok minden, lebukó életének napjaira is sötét esték árnyéka tolult. De túl a 80-on már a fájdalom sem olyan viharzó. Különösen annak, ki megírti a dolgok elrendeltetését. Gergely lánya, kicsi Borzi, elment. Éppen úgy, mint az ő Bertája. Elutazott kicsi kék koporsóban. Csupán a csupra maradt itt neki. És Gauss is elment. Egy esztendeje már, hogy a Göttingeni Egyetem árkádja alól átsétált abba a másikba, melynek oszlopait a végtelen titok tartja. Kialudt hát a nagy világosság is. Egyedül maradt. Van azért Balzsam is. Gauss után enyhítően jöttek Sartorius von Waltershausen professzor levelei Göttingából, és ezek a levelek élete alkonyán fényesítően törtek át, melegítően simogatták. Gauss életrajzán dolgozott a nagyhírű professzor, és hozzáfordult, hogy ami emléke, levele a birtokában van a göttingai kolosszusból, küldje el a Gauss Múzeumnak. Ő elküldte ezeket a leveleket. Fájdalommal vált meg tőlük, de odaadta. Aztán hosszú-hosszú leveleket váltottak egymással. Az emlékek ködéből még egyszer feltárult előtte ifjúsága. A Göttingában töltött napok, barangolás Gausszal a Szále partján, séták, ábrándok, egy-egy leányarc is, ölelések, mámoros viharzások. Sartorius von Waltershausen olyan őszinte elismeréssel szólt hozzá leveleiben, és ezek a levelek fölélesztették benne azt a reményt, hogyha ő már nem is lesz, mégiscsak méltányolják majd nevét, munkásságát. Az ő csillaga Jupiter. Rosszul választotta volna meg? Ki tudja? Kemény fiúk elmentek. Bolyai Farkas ül a kertben, a székben, fehér haja beleviláglol a tavaszi alkonyatba. De nincsen is egyedül. A kert végéből közeledik egy férfi. Lassan jön, bicegve, bottal kezébe lépked, megáll Bolyai Farkas előtt. Bolyai János. Azért az esték még hűvösek. Szól Bólyai Farkas, és azt mutatja, hogy nincsen meglepődve, hogy a természet ilyen, és hogy a fia áll előtte. Igen. Eljött a béke is. Apa és fia összebékélt, és János mostanában csak nem naponta látogatja őt meg. Néha nem jön, mert hüléses fájdalmai kínozzák, de ha teheti, felkeresi. A régi viharzás elmúlt, és a két ember megint egymásra talált. Azok a hirtelen fellobbanások, amelyek úgy Jánosnál, mint Bólyai Farkasnál fergetegeket kavartak közöttük, lecsitulva húzódtak el, és elhallgatott esztendők a dolgok mindent kiegyenlítettek. János még néha lobban, de Bólyai Farkas fehér haja már nem kap lángot tőle. Csak enyhe fodrozás egy-egy ilyen jelenet már, életük csendesülő vizén. Bólyai Farkas már egyre rodgyantabb léptekkel tudott elsétálni a telekitékába, amelynek könyvei között olyan jól lehetett álmodozni, és elfelejteni az alig kibírható valóságot. Most már sok mindent megért János alkotásaiból, amiket régebbi időben nem akart tudomásul venni, és visszautasítóan állott elibük. Gyakran olvassa most is János appendixét, és tanult belőle. Tisztán tárol előtte ki annak a döbbenetesen mély értelme és értéke. Kicsi füzet az egész, mindössze 30 lapnyi. De benne van az egész világ. Eszencia, melyben nem jó belekortyintani, csak óvatos ízléssel szabad közeledni hozzá, hogy az ember megismerje a lényegét. János közelebb jutott ebben a paralellák problémájának a megoldásához, mint ő. Följebb áll néhány lépcsőfokkal, tán többel is. És ma már ezt Bólyai Farkas megérti. Lehet, van rá mód, mondja Bólyai János. Mire? Fordul felé apja. Arra, hogy nincsen megoldatlan probléma. Miért ne lehetne algebrai egyenletet algebrai úton megoldani? Miért nem nyugszol bele, hogy vannak titkok, melyeket nem ismerhetünk meg? Szólt Bólyai Farkas. Ha a gondolatnak nincsen határa, és odaszállhat, ahová akarom, akkor problémák sem állhatják útját. Bólyai János mondata értelmét tekintve a régi lázadó, de hangja már nem sustorog olyan szenvedélyesen, forrón, a dac sem tarajos, csak a makacság hordozza az elfakult hangot. Na, menjünk be, mondta Bólyai Farkas. János megfogja apja karját, és együtt mennek lassú léptekkel be a szobába. Bólyai János, amint belép, nyomban odalép a fekete táblához, amely apja ágya mellett áll. Fölveszi az íróasztalról a krétát, és keze mozdul a táblán. Ide nézzen, kezdte János. Fáradt vagyok, feleli Bólyai Farkas kérlelően. Azért mégis megoldom, szólt Bólyai János. Bólyai Farkas nem felel rá semmit, lassú mozdulattal vetkőzni kezd. Ó, ezelőtt 20 esztendővel milyen vihar kerekedett volna ebben a szobában egy-egy ilyen probléma körül. Akkor mindig akadt probléma, és állandóan volt is jelenet. János csalódottan teszi le a krétát. Hát kivel beszélgethetne, vitatkozhatna erről, ha nem azzal, aki érti, vagyis az apjával? Az apjaim már hallgat. Fáradt vagyok, mondja az apja. Meghalt valaki Jánosnak? Nem az apja, Az még itt áll előtte, túl a 80-on. Nem is az a baj, hogy nincsen mellette senki, se Orbán Rozália, sem a két gyermeke. Az fáj marcangolóan, hogy elvesztette azt a legtöbbet, legnagyobbat, aki mindig vele volt a matematikában. Hiába volt közte és apja között harag, hogy esztendőkig nem beszélgettek egymással, nem is találkoztak, mert jöttek, mentek a levelek, és mindig előtte álló matematika úgy tartotta össze őket, mintha mindig együtt lettek volna. Most aztán kihullott ez is. Lebukott. Most már egyedül kell járja útját ebben a birodalomban, ahol apja eddig utitársa volt. Kevés lehet akkor már magának, budjant ki Jánosból. Mert szeretne toporzékolni, ordítani a fájdalomtól, de tehetetlen. Mit csináljon? Hova menjen? Hiába rajzolta fel a táblára azt az algebrai egyenletet, apja szeme, agya, ki tudja, merre jár már. Apja ránéz, most nem szól semmit. Annyit, hogy fáradt vagyok, és elfordul a táblától. Akkor jó éjszakát, mondja apjának, és elkönnyesült szemmel, száraz, reszkető, öreg keze fölé hajolva, megcsókolja. Így búcsúzott el utitársától örökre. Aludjunk, szól még Bolyai Farkas. Bolyai János lassan kibiceg a szobából. Hazalépked, hol várnak rá problémái, mert neki még van elég. Azért is megy egyedül tovább. Szűcs Júlia, ki háztartását vezeti, már oda készítette vacsoráját. Ágya is vetve, hálókabátja gondosan megfoltozva, a párnára téve hívja az ágy nyugalomra. De Bolyai János nem fekszik le, nem lehet aludni. Olyan sok még a feladat, ami megoldásra vár. Íróasztalától csak apjáig viszi az útja, csak ritkán a marospartra, hol bolyong egyedül, aztán csak ír, ír, ír. Apjához elmegy gyakran. Egyetlen hely, ahol megállhat. Mégiscsak az egyetlen ember, kihez szólhat. Apja egyik énje meghalt, de a másikhoz visszajár János. Apja is egyedül van, csak Dani van mellette, az öreg szolga. Két tanítványa, a deákok csak meglátogatják, jönnek és elmennek. Igazán csak ő tartozik hozzá, és Gergely. Érzi, hogy Gergelynél is inkább apjához tartozik mindenen keresztül. Nyár van. A kert izzik a napsütésben, de Bolyai Farkas már nem ül a rózsái között a kertben. A rózsafák töve körül már térdig a dudva. Nincsen, ki gondozza többé őket. Dani keveset törődik velük, csak éppen megöntözi. A deákok, professzorok jönnek, megállnak Bolyai Farkas ágya mellett, és várják, hogy mikor jön a vég. De nem. Bolyai Farkas nem adja azért olyan könnyen az életét. Még várnia kell rá a halálnak. Az esze tiszta, annak ereje tovább sugároz benne, nem engedi útjára Bolyai Farkast. Értelme tiszta, és szíve dobbanása is épp. Egyik napon, amikor János meglátogatta, csak felült az ágyban Bolyai Farkas, és még a kötelet sem fogta meg segítségül. Felült, és szava is megjött. Csak ketten voltak a szobában, és amint János belépett, apja még rá is mosolygott. Mint azt mondta volna, látod? Csak tréfáltam. Csak félre akartam vezetni az embereket, hogy hadd lássam, kik jönnek el hozzám, és hogyan állnak az ágyam körül. hogy milyen helyzet az, mikor valakinek a halálát várják. János meglepődve nézett apjára. Hát jobban lett? Kérdezte kitörő örömmel. Még egy kicsit visszajöttem, van még egy-két dolgom elintézni való. Akadozva mondta ezt Bolyai Farkas, de tisztán, érthetően. János leült ágya szélére, két kézzel megfogta apja kezét, és úgy nézett rá. Meleg fiúi szeretet, pont úgy, mint gyermekkorában, amikor itt ebben a szobában apja a térdére vette őt. Úgy, mint amikor együtt számoltak és oldották meg a matematikai problémákat. Átnéztem oda, hogy mi van ott, szólott Bolyai Farkas suttogva, titokzatosan. Bolyai János szeme megvillant, közelebb hajolt apjához. Nézett kérdően apjára. Nem mondom meg, suttogta aztán apja. Bolyai János érezte a titok suhanását, amint átröppent a szobán. Délután fel is kelt Bolyai Farkas mindenki nagy csodálkozására. Odaült íróasztalához, kezébe adta Jánosnak az alsó fiók kulcsát, és írásokat szedett ki vele. Még egyszer gondos figyelemmel átnézte a lepecsételt iratokat. Aztán megelégedetten zárta el az íráscsomót újból. Én nem csodálkozom rajta. Szíve hibátlanul ver, és a gyomra is jó, mondta az orvos. Ha ez a csoda megtörténhetett, akkor egy napon talán visszaköltözik apja régi énje is a testébe. Nem tudott belenyugodni abba, hogy most már nincsen kivel közölje matematikai problémáit. Ettől a gondolattól János valósággal újraélett. Szilvaéréskor János apját karonfogva kivitte a kertbe, és itt megint ott ültek egymás mellett az eresz alatt az őszi nap langyos simogatásában. Jó termés lesz, mondta János kedveskedően. A gyümölcs megérik, felelte Bolyai Farkas. Aztán eljött október is, széllel, hidegesővel, és Bolyai Farkas megint visszakerült az ágyba. Néha fölkelt még segítséggel, de a házból már nem mozdult ki. Az írást továbbra sem hagyta abba, még írta a leveleket Göttingába, de a levelek egyre rövidebbek voltak, attól kicsúszott Bolyai Farkas kezéből. Ezért a kollégium dolgai iránt is tovább érdeklődött, és a jelentéktelenebb események elmondását is kíváncsian hallgatta. Megvárom, míg a virágok mind elhervadnak a kertben, mondta egyik napon Gergelynek. November volt már akkor, olmos köd ereszkedett a házakra, fákra, és elfagyasztotta az utolsó virágokat is. November 7-én, mikor benyitott János hozzá, összeesve találta őt az ajtó előtt. Visszafektették az ágyba, orvosságot adtak neki, de kiköpte. Az orvos most már intett Gergelynek és Jánosnak, hogy Bolyai Farkasnál közeleg a vég. November 19-én havazni kezdett, sűrű, igazi téli hóeséssel. Bolyai szobájában a soros deák rakta a fát a kályhába, úgy tömte állandóan, hogy az vörösre izzott, mert fázott a professzor úr. A deákok egymást váltották fel az örködésben, és várták, lesték, mikor dobban utolsót a nagy professzor szíve. November 20-án már nem nyitotta föl szemét, csak feküdt, összecsukott szájjal, de arca nyugodt volt. Amikor meggyújtották a gyertyát, még kinyitotta a szemét, mintha érdeklődve nézni a gyertya rebdeső lángját. Este 9:30 órakor meghalt. Koncz József osztálytanító fogta le szemét. Fia annak a Koncz Józsefnek, aki kezet csókolt Bólyai Farkasnak, amikor ünnepélyesen beiktatták professzori állásába. Amikor János megérkezett, már kihűlten nyúlt el a fehér lepedőn. Nézte hossza napját, kisimult fehér arcát, dús fehér haját, csak nézte könnytelen könnyezéssel. Meghalt tehát másodszor is apja. Most már hiába írja föl a matematika tételt a táblára. Most már nem várhatja ennek a szemnek tüzelve villanó röppenését. Minden hiába. Száján nem fornak föl többé a vitás szavak. Apja, Bólyai Farkas, meghalt. Deákok jöttek, professzorok, mások, megtöltötték a keskeny szobát. Ott állott koporsója szobájába, melyet előre elkészített, csak bele kellett emelni őt a dísztelen fenyőfa koporsóba. Dehogy őt, ő akkor már ki tudja, hol járt. Aztán a rideg koporsó díszes nagy ravatolon feküdt a kollégium nagy termében. Ott, ahol elmondta orációját régen egyszer, a fiatal, fekete hajú és lobogó szemű professzor, kinél fiatalabb még nem került a kollégium falai közé, és akinek avató beszédéhez hasonló beszéd nem hangzott el soha a három évszázados falak között. Jajongva szólt a kollégium kicsi tornyának két szapora csengettyűje, de nem órára hívta a deákokat, hanem temetésre. Vasárnap temették, vastag hó lepte be az utcákat, a házakat. Nagy temetés volt, nagy, komor, fekete, kálvinista pompa, de ceremónia nem volt. Harang sem szólott, csak a kollégium két csöngettyűje jajongott, sikongott bele a téli táj fehér csöngyébe akkor is, amikor a koporsóval a deákok elindultak a Havas utcán. Így kívánta ezt Bólyai Farkas. Vasárnap volt. Kora délután temették. Ilyenkor a polgárok bő vasárnapi ebéd után boros vidámsággal ültek az asztal mellett, vagy szunnyogó alvásra nyújtózkodtak el. De ezen a napon siettek az ebéddel, és mentek a professzor úr temetésére. Le kellett róni nem csak a kegyeletet, hanem a hálát is a professzor úr sok emberen segített, sok jó tanácsot, segítséget szétosztott közöttük, és ezt illik leróni. Jó ember! Áldott jó ember! Mondták életében is mindig, amint szilvaszínű köpenyébe, hosszú hajával, fényes szemével és homlokával végigment az utcákon. Jó ember, kár, hogy a fia olyan rossz, mondták. Így osztották kétfelé érzelmeiket. Az egyik Bólyainak, az apának jutott a dicséret, a másiknak pedig a káromlás. Jánosnak pedig a rossz szó. Az emberek furcsálották, hogy nem volt hosszú, énekes, kacskaringós, búcsúztató, csak rövid imádság, de belenyugodtak ebbe is. Sírtak azért bő vasárnapi könnyezéssel. Csak János tartotta fejét hátravetve, elnézve az emberek feje fölött. Senki köszönését nem fogadva. Mutogattak is rá, összesúgtak, hogy milyen a gonosz fiú, meg se siratja az apját. Amint a koporsót elföldelték, János fájós lábát meghazudtoló gyorsasággal sietett ki a temetőből. A tömeg jó része még a temetőben volt, amikor ő már benyitott apja szobájába. Egyenesen az íróasztalhoz ment, kinyitotta a két fiókot, lázasan turkált bennük, úgy látszik nem az írásokra, nem a végrendeletre volt kíváncsi, mert ezekre rá se nézett. Mást keresett. Végül megtalálta. Tenyérnyi porcelánlap volt az ő képe. A hadmérnöki akadémia egyenruhájában, melyet 17 esztendős korában egyik növendéktársa festette róla. Bólya János a porcelánlapot köpenye zsebébe csúsztatta, gyorsan visszarakott mindent, és sietve távozott. Hazaérve még egyszer elővette a képet. Nézte hosszan. Aztán fölragadta az íróasztalán lévő lópatkót, és teljes erővel szétzúzta a képet.